Nézek rátok, nézek ki a fejemből, és látok sok-sok régi kedves arcot, kedves testvéreket, kedves gyülekezeti tagokat. Sokan vagytok, akik néztek bennünket úgy, hogy már nem jártak közénk, de mégis követtek bennünket, mert kíváncsiak vagytok arra, hogy mi folyik itt. Az én szolgálatom elsősorban természetesen azok felé szól, akik itt ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben itt vannak és itt maradtak. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy más gyülekezeteknek a hívői is akár szeretnek minket, akár nem szeretnek minket, de többnyire azért szeretnek minket, követnek minket, figyelik a tanításainkat, és épülnek mindabból, ami itt hétről hétre elhangzik. Egy olyan dologról lesz a mai napon szó, amit pár héttel ezelőtt megígértem nektek, hogy egy tanítás sorozatban elég hosszan és elég részletesen tárgyalni fogunk, ez pedig a pénzkezelés, az életednek a pénzügyi helyzete, a bibliai megértés arról, hogy hogyan kell nekünk viszonyulnunk a pénzhez, mert ez egy olyan dolog, ami mindannyiótok zsebében valamilyen mértékben ott van, mindannyiótoknak valamilyen mértékben ott van a bankszámláján, és ez a valamilyen mérték, ez mindenkire igaz, de hogy milyen mértékben befolyásolja az életedet, az mindenkinek azonos, abban az értelemben, hogy mindenkinek nagyon nagy minőségben, illetve nagyon nagy mennyiségben is befolyásolja az élet minőségét az, hogy az anyagi élete, az anyagi helyzete az éppen milyen. Szeretnék beszélni a múltkori alkalomnak a folytatásaként bevezető módon arról, hogy meg kell alapozódjunk a hitünkben azzal kapcsolatban, hogy mi Isten terve, szándéka, akarata a pénzügyekkel. 3 héttel ezelőtt, amikor hallottad a bevezetőt ezzel kapcsolatban, tényleg a bevezetőnek csak a bevezetőjét hallhattad. Ma egy kicsit mélyebbre megyünk, de ez még mindig csak az eleje, és mindig csak a következő heteknek vagy hónapoknak az alapozása azzal kapcsolatban, hogy tudnod kell, ha ebbe a közösségbe jársz, hogy mit képviselünk, mi a látásunk erről, mert nem a saját látásunkat akarjuk képviselni, hanem Isten igéjét. Isten igéjéből pedig be fogom nektek bizonyítani, hogyha van értő szíved és halló füled, akkor ha józan a gondolkozásmódod, és nincs benned olyan fajta előítélet és olyan fajta szemüveg, ami mindent más fényben és minden más formában világít meg, akkor be fogod látni azt, hogy Isten akarata az, hogy te gyarapodjál. Isten akarata és szándéka mindig is ez volt, soha nem volt szándéka és akarata az, hogy az emberek szegénységben vagy hiányban éljenek, és egyik napról, egyik hónapról a másikra kínlódjanak. Ha az ember megnézi a Teremtés könyvét, akkor ott láthatod azt, hogy az ellátás Ádám számára teljes volt. Az eredeti teremtésben Ádámnak nem voltak hiányai. Sajnos, hogy erről beszélni kell, mert sokan keresztényként is vallásos tév képzetekben vannak és élnek, és azt gondolják, hogy ez egy olyan tabu téma, senkinek semmi köze ehhez, és valamilyen szinten természetesen a magán jellegű pénzügyi dolgaithoz nekem nincsen közöm, és ne is engedd meg senkinek, hogy beleszóljon a magán jellegű dolgaidba. Viszont kérdés, hogy azt megengedjük-e, hogy Isten beleszóljon a pénzügyeinkbe. Megengedjük-e, hogy a hitünket, a meggyőződésünket akár kiigazítsa, vagy megerősítse az, amit ő mond? Itt ez a kérdés. Hogy engedjük-e a meggyőződésünket akár felülírni azáltal, hogy ő mit mond? Hogy ő neki mi a szándéka? És ő miért adta neked azt, amit van? Meg kell látnunk a pénzügyekkel kapcsolatban mindenképpen azt, hogy amit van, az a bőség, az a mi rendelkezésedre van, és áll, és már pedig, ha itt vagy, akkor bőségben vagy a szónak valamilyen értelmében, valakihez képest, ha meg kell látnod azt, hogy ennek ki a forrása. Meg kell látnod azt, hogy amit van, még hogy te úgy gondolod, hogy ez nem is sok, az Istentől van. Ezzel kapcsolatosan szeretnék majd igéket olvasni, és szeretnék pár olyan igeverset felolvasni, amelyre alapozva évszázadokon keresztül a mai napig hívő testvéreink szegénység aktivistaként arról beszélnek és arról prédikálnak, és azt helyezik a köztudatba, hogy Isten azt akarja, hogy mi szegények legyünk, vagy legalábbis semmiképpen ne gyarapodjunk úgy, mint ahogy esetleg a világban van egy-két gazdag ember, mert az egy gonosz dolog. És valóban a pénz önmagában se nem jó, se nem rossz, de a pénzhez való hozzáállás az lehet rendkívül veszélyes. A pénznek, illetve hát a gazdagságnak van egy csalárdsága, amely megpróbálja elhitetni veled azt, hogy minden problémád megoldódik akkor, amikor sok pénzed van. Ez a gazdagságnak a csalárdsága. A gazdagság csalárdsága még az is, amikor azt hiszed, azt gondolod, hogy megszűnnek a nehézségeid, megszűnik a félelmed, és megszűnik minden bajod és gondod akkor, hogyha kétszer, ötször vagy tízszer ennyi pénzed van, vagy lenne. És a gazdagság utáni vágyakozás, a pénznek a birtoklása utáni vágyakozás egy olyan tudatállapot és egy olyan szívállapotot okozhat az emberben belül, ami megrontja az embernek az egész hitéletét, az Istennel való kapcsolatát, akár az embertársaival való kapcsolatát is. Tehát tudom, látom és értem ennek a súlyát, és szeretnék erről beszélni, és szeretném egy-két igeverset kiemelni, amelyet szeretnék más igeversekkel pedig ellensúlyozni, mert olyan, mintha lenne valamiféle ellentét sok igevers között. Mintha az egyik azt mondaná, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, mert megemészti azt a moly és a rozsda, és ellopják a tolvajok. És hogyha ezt kiragadjuk például ezt az igét a szövegkörnyezetből, és ráépítünk egy teológiát, akkor ez azt jelenthetné, mintha azt mondta volna ezzel Jézus, hogy a baj, probléma vagy bűn az, hogy az embernek vannak megtakarításai, vagy akár vagyona. Miközben egy másik igevers azt mondja, és úgy gondolom, hogy a másik igeversekből sokkal több van, hogy Istentől van a gazdagság, sőt, Pál apostol még egy olyan dolgot is kimerészel jelenteni, hogy a szülők tartoznak azzal a gyermekeiknek, hogy kincseket gyűjtenek a számukra. Tehát olyan, mintha ellentét lenne, mintha lenne az egyik oldalon valami, ami arra billent, hogy hát szegénységbe, tisztes szegénységbe kell élni, másik oldalon meg hát van valamiféle fajta gazdagság, amiről beszél az ige, és hát hol az igazság? A kettő között? Vagy az egyik oldalon? Vagy a másik oldalon? Vagy hogy kell ezt nekünk értelmezni? Hogy kell hozzáállni? A múltkori alkalommal is, és most is, és gyakorlatilag az egész sorozatban végig központi szavam, mondatom, kifejezésem lesz az, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy ez az egész dolog, ami a pénzügyekkel kapcsolatos, és a tanítások, és Jézusnak a tanításai nagyon sokszor egyértelműen a szívről szólnak. A szív hozzáállásáról, a szívnek a mentalitásáról, a gondolkozásmódról, a bizalomról, az Isten felé való szeretetről. És nagyon sokszor pedig határozott igeversekkel mondja a Biblia azt, hogy a kapzsiság, a fösvénység, bálványimádás, gonosz dolog, és a többi, és a többi. Mégis meg kell találnunk valahol azt a közép utat, ami igazából nem is feltétlenül pont középen van ebben a témában, de azokat a pontokat, azt a megértést meg kell nyerjük, és azt a megértést meg kell lássuk, amikor ezek az ellentétek feloldódnak. Mert ugye egyikőtök sem gondolja komolyan, hogy ellentét van a Bibliában, hogy meghasonlás lenne. Olvasok is az igét, a szónak a betű szerinti kivetítésével, felolvasásával. Máté 6.19 mondja, ezt mindenki ismeri, és egy olyan központi igevers, ez ami tökéletes igazság, amire hivatkozva sokan azt mondják, hogy hát gazdagság, fúj, nem jó. Ha keresztény vagy, nem szabad gazdagnak lenned, vagy nem szabad vagyonos legyél, vagy nem szabad olyan ember legyél, akinek van sok anyagi dolga. Máté 6.19 tehát. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Ugye ezt mondja Jézus? Ezt mondja szó szerint. Minden egyes igeverssel kapcsolatban, igazság, Biblia tanulmányozással kapcsolatos alapigazság, hogy nem emeljük ki a szövegkörnyezetből, és nem építünk rá teológiát. Főleg nem úgy, hogy kiemeljük ezt, És az ezzel hasonlatos és kapcsolatos más igeverseket is kiemelünk bizonyos helyekről, és ezeket egy kupacba tesszük, és azt mondjuk, hogy hát ez Istennek a akarata, szándéka, terve. Mindegyiket az egésznek a fényében kell megvizsgáljuk, és nem baj, ha látod a betű mögött a személyt. Nagy probléma volt az Ószövetségben a zsidók számára, hogy a törvény mögött nem látták a törvénynek a szellemiségét. Hogy nem látták azt a személyt, akitől az egész fakad. Nem látták azt a jellemet, amiből ki folyt a törvénynek a betű szava. És hogyha mi ismerjük Istent, ismerjük az ő személyét, ismerjük az ő jellemét, és nem engedjük meg magunknak, hogy a betű irányítson, hanem megengedjük magunknak, hogy a szellem kenetében olvasunk minden igeverset, akkor el fognak tűnni az ellentétek, és meg fogod látni azt, hogy Isten jobban szeret téged, a te gyermekeidet, a te nemzetedet, a te gyülekezetedet, és bármit, ami körbevesz téged, mint te saját magad. Na már most, amikor te saját magad nem szeretnéd azt, hogy a te gyermeked szegénységben legyen, vagy szeretnéd azt, hogy hiánya legyen, hogy úgy menjen iskolába, hogy ne legyen reggelire neki semmi ennivalója? Hányan szeretnétek ezt? Hányan szeretnétek azt, hogy a gyermeketek, amikor elvégzi az iskolát és elkezd dolgozni, akkor egy olyan fizetése legyen, amiből csak éppen hogy tengődve megél? Hányan szeretnétek ezt? Hogy nehogy már gazdag legyél, fiam, lányom, nehogy már te sikeres legyél és előrehaladó az életben, te csak bérelj egy jó drága albérletet, ami soha nem lesz a tiéd, és éppen hogy csak a másnapos zsömlét tud megvenni, és az, hogy sajt legyen bele, vagy valami jó, normális felvágott, az már luxus. Tehát ugye túlzok ezzel az egésszel, senki nem gondolkodik így. Aztán vannak azok, akik azt mondják, jó, az alapszükségletek legyenek meg, de azért nem kell flancolni, nem kell túllőni a célon, és hát nem kell extravagánsan élni, és nem jó, hogyha az embernek nagyon drága dolgai vannak, nagyon nagy háza, vagy nagyon jó autóval jár. Jó, az a másodosztályú nadrág, az ing és a cipő. Nem baj, kényelmetlen, de ezzel Isten dicsőítjük. Hát hadd mondjam el neked ezzel kapcsolatban a véleményemet, mert nem gondolom, hogy ez így van, és próbálok nagyon diszkréten fogalmazni, hogy ez egy ördögi hazugság. Ahogy az ember a saját maga emberi természetes szeretetéből is azt szeretné, hogy saját maga is előre haladjon, a gyermekei, a szerettei, akkor mennyivel inkább a mi mennyei atyánk. És ezzel kapcsolatban itt van például ez az igevers a 2 Korintus 12-14-ben, ahol az a szülő-gyerek kapcsolatot hozza Pál apostol. És azt mondja, hogy ímé harmadízben is kész vagyok hozzátok menni, 2 Korintus 12-14, ímé harmadízben is kész vagyok hozzátok menni, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat. Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Érdekes kifejezés itt ez, nem? Nagyon sok minden van ebben az igeversben, egy mondat erejéig hadd mondjam el, gyönyörűséges, amit itt Pál apostol a szíve teljességéből kijelent, és én úgy hiszem, hogy ez Istennek a szíve ebben a mondatban, hogy nem azt keresem, ami a tiétek. Nem azt keresem, amit te adni tudnál nekem. Nem azt keresem, amivel te rendelkezel, hogy meghívsz egy kávéra, vagy egy jó ebédre, vagy adsz nekem valamit, hanem téged magad. Gyönyörű. Gyönyörűséges, ebben benne van a megváltásnak az eredendő mozgató rugója. Benne van Istennek a szíve. Hogy nem azért váltott meg téged és engem, hogy mi szolgáljuk őt. Nem ez volt a fő mozgató rugó, hogy belőlünk, ami nekünk valamit, mi tudunk tenni érte, az meglegyen neki, hanem az, hogy szeret minket és közösséget akar velünk. És amikor ezt megkapja tőlünk, akkor ez mellett megkap sok minden mást is. És ezt mondja Pál apostol, hogy nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat. És itt ez az egész szövegkörnyezet a 2 Korintusban, inkább olvasom ezt, inkább a egyszerű fordítás szerint. Jó? Figyeljetek! Ez az utolsó mondat, hogy a szülők tartoznak a gyerekeknek kincseket gyűjteni, így hangzik az FO szerint, hogy hiszen nem a gyermekeknek kell vagyon gyűjteni szüleik számára, hanem fordítva. Na most, hogyha ezt mondja Pál apostol, hogy a szülők, ha lehetőségük van persze, és hogy a szívük ez diktálja, és segítik egy lakáshoz hozzájutni, segítik a tanulmányaikat, segítik sok mindenben, tehát hogyha a szülő ezt megteszi, akkor ezzel most ő ellentmondott Jézus annak a tanításának, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Olyan, mintha egy ellentét lenne. De van még más ilyen ellentétszerű igevers is, és meg fogjuk látni, hogy hol van ennek a feloldása. Példabeszédek 23.4 mondja, ne fáradsz magad abban, hogy meggazdagodj, a magad belátásából állj el attól. Mondja ezt Salamon. Érdekes dolog ez, hogy ezt Salamon mondja. Tudod, ki volt a világtörténelem leggazdagabb embere? Egy zsidó király volt. Izraelnek a harmadik királya, aki leírta ezt a mondatot. Ő volt, és azt mondja az ige róla, hogy sem előtte, sem utána soha a világ történelme folyamán nem lesz még egyszer egy olyan gazdag ember, mint ő. Ugye ma is vannak családok, meg bankár nemzedékek, meg különböző mogulok, akiknek hatalmas cégeik vannak, akik nagyon-nagyon-nagyon gazdagok, de ha elhisszük a Bibliát, akkor hinnünk kell azt, hogy az ő gazdagságuk sem akkora, mint amekkora volt Salamonnak annak idején. És ez a gazdag Salamon azt mondja itt, hogy ne fáradsz magad abban, hogy meggazdagodj, a magad belátásából állj el attól. Ezt mondja Salamon, aki nagyon gazdag volt. Ízlelgessük ezt egy kicsit. És ezzel szemben ott van Pál apostolnak a tanítása a pénzkezelésről és a pénzügyekről. A 2. Korintusi levélben talán a következő alkalmakkor az egész fejezetet, sőt a 9-es fejezetet is ígérül végig fogjuk venni. Egy pénzügyekkel, adakozással, anyagi dolgokkal kapcsolatos ige környezetben azt mondja 2. Korintus 8.9, hogy mert ismeritek a mi úrunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. Ó, Attila, könnyen kipipáljuk ezt, hogy kihúzunk téged erről a listáról, mert ez itt szellemi gazdagságról szól, lelki gazdagságról szól, nem anyagi gazdagságról szól. Az az igazság, hogy valóban úgy hiszem, hogy ez nem csak anyagi gazdagságról szól, de az elsődleges értelme a szövegkörnyezetet tekintve, mi, hogy előtte is legalább 10-akárhány igeves, utána is, vagy 20-akárhány igeves szó szerint a pénzről szól. Tehát itt anyagi gazdagságról beszél Pál apostol. És azt mondja, hogy Jézus gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Hogyan? Miként? Szellemiekben, lelkiekben, anyagilag. Nehéz befogadni ezt az embernek, mert azt könnyen el tudjuk fogadni, hogy hát lelkiekben, meg szellemiekben, ez ilyen ködös, homályos, megfoghatatlan dolog, hát az Isten akaratai szándéka, igen, hogy gazdagok legyünk. De anyagilag is? Valóban? Hangsúlyozom még egyszer, az egész fejezet adakozásról és a pénzről szól. Nézzük ennek a fényében. Azt mondja, a világ leggazdagabb embere, ne törekedj arra, hogy meggazdagodj. Erre azt mondja Pál apostol, Jézus azért jött el, hogy gazdaggá tegyen téged. És olyan, mintha lenne valami ellentét. Most akkor melyikőjüknek rombott el az iránytűje? Melyikőjük érti félre a dolgokat? Melyikőjük az, amelyik nem jól értelmezi, vagy az Ó, vagy az új szövetségi törvényt, vagy kijelentéseket, vagy a melyikőjük az, aki letért az útról, a keskeny útról? Egyikőjük sem tért el. Mind a kettő igaz. Azt mondja a példabeszédek 28:20. Ki írta a példabeszédeket? Túlnyomó részben Salamon. És rengeteg ilyen igevers van, ahol ezt olvassuk, hogy a hűséges ember bővölködik áldásokkal. De aki hirtelen akar gazdagodni, büntetlen nem marad. Kezdett kapizsgálni, hogy az egész pénzzel kapcsolatos tanítás, mind az Ó, mind az Új Szövetségben, ez nem arról szól, hogy mennyi van a zsebedben, hanem arról, hogy milyen szíved van. Hogy amit teszel, miért teszed? Hogy miért kívánkozol rá? Hogy miért akarod, hogy több legyen? A hűséges ember bővölködik áldásokkal. Ó, ezek szellemi áldások, meg lelki áldások. Igen, és a második részét a mondatnak azt hogyan értelmezzük? De aki hirtelen akar meggazdagodni, büntetlen nem marad. Aki hirtelen akar meggazdagodni lelki áldásokkal, vagy szellemi áldásokkal, büntetlen nem marad. Persze, hogy nem. Itt anyagi dolgokról van szó. Pénzről. Olyan pénzről, ami minden nemzetben más néven fut, dollárnak, vagy eurónak, vagy forintnak, vagy lejnek, vagy kopejkának, vagy bárminek nevezik. Pénz, ami önmagában se nem jó, se nem rossz. A pénz önmagában egy fogalom, még csak nem is tárgy. Ugyanakkor egy eszköz lehet a kezedben, hogy elérj vele dolgokat. Keresztényként is, és a világban is. És ugye mondják, hogy a pénz nem boldogít, nagy igazság. És a szegénység boldogít? Kérdezem én. Az sem boldogít. A pénzhez való hozzáállás azonban boldoggá teheti a szívedet. Kiegyensúlyozott életet élhet az ember akkor, hogyha a szívében egyenes, és megérti Istennek a tervét és szándékát ezzel kapcsolatban. Példabeszédek 8, 17-18-as igevers. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szolgalmasan keresnek, megtalálnak. Gazdagság és tisztesség van nálam, maradandó vagyon és igazság. Ki mondja ezt? Tudjuk Isten a Szent Szellem által adott bölcsességet Salamonnak, de Salamon mondja ezt. Salamon írja le, vagy az ő szolgálója gyűjti össze, és írja le azt, ami Salamon szájából elhangzott. A világ történelem leggazdagabb emberének a szájából. Gazdagság és tisztesség van nálam, maradandó vagyon és igazság. Példabeszélek 8:21. Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és elszényeiket megtöltsem. Mivel tölti meg az ember az elszényét? Mivel tölti meg az ember a pénztárcáját? A pénztárcád az nem a jellemeddel van megtöltve. Nem a becsületességeddel, tisztességeddel, vagy a gerincességgel, vagy a hazugsággal van megtöltve, hanem a pénztárcában mi van? Pénz. Azért pénztárca. Itt az erszény egy régies kifejezés, egy ilyen bőrzacskó, és csörögött benne az arany, vagy az ezüst, vagy ami éppen akkor abban a korban értéket képviselt. Hogy értelmezzük akkor ezt? Hogy valami valóságos jót adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Valami valóságost adjak örökségül. Valami valóságosnak nevezi ezt Isten. Érdekes dolgok ezek, ugye? Aztán ott van az igevers, amit mindannyian nagyon sokszor hallottatok, hogy János 10:10, a tolvaj nem egyebért jön, hanem hogy lopjon, őjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életet adjak, és hogy bővölködjetek. Ó, persze, szellemi áldás, szellemi bővölködés, lelki bővölködés. Anyagilag te csak legyél csóró, mert az a szép és kedves Isten előtt. Hát nem tudom, hogyha ránézel a világban egy nagyon gazdag emberre, akinek akármilyen okból kifolyólag is, de mondjuk tisztességesen szerezte a vagyonát és a gazdagságát, és van neki egy 2-3-5 akárhány gyermeke, mondjuk 20 évesek, 30-asok, Tehát van egy nagyon gazdag ember, nagyon nagy házban lakik, nagyon nagy vállalkozása van, nagyon szép autóval járkál, és a gyermekei pedig az utcán kéregetnek, mert szegények. Akkor mit gondolnál arról az apáról vagy anyáról? Milyen tisztességes életre neveli a gyerekét? Szegénységbe, és ezáltal alázatban tartja. Ezzel szemben az igeveres azt mondja Timóteusnak, szintén Pál apostol, hogy aki a sajátjairól nem gondoskodik, családjáról, az rosszabb a hitetlennél. Az az ember a hitet megtagadta. De mi azt gondoljuk, hogy a gazdag Isten, a mindenek felett való gazdag Isten, akinél az arany göbök az utcán, mint egy kavics, az ember arrébb rúgja, minket szegénységben akar látni és tartani. És azt akarja, hogy mi szűkölködjünk. Tudom, nem elsősorban nektek szól ez, mert ti ismeritek ennek a lényegét, és tudjátok, de mindezt azért mondom így, hogy az elméd és az elménk táguljon, hogy van több, és van beljebb Isten gazdagságában, azonban van valami, amit ezzel kapcsolatban Isten nem keres, és nem szeretne meglátni bennünk, és nem ez a célja a gazdagságnak mi életünkben, mégpedig az, hogy kapzsik legyünk, hogy zsugoriak legyünk, hogy önzőek legyünk. Mert a gazdagság önmagában, amit ő adni akar, és amit ő adott nekünk Krisztusban, hogy az ember fizikailag, anyagilag sokkal rendelkezzen, az nem lehet cél az életünkben. Ugyanakkor ez, ha sokkal rendelkezünk az életünkben, azaz meg van töltve az elszényed, a bankszámlád, és nagyon jó anyagi lehetőségeid vannak, ez egy nagyon jó eszköz lehet Istennek a kezében. És szeretném kibontani ezt, mert is igékkel bizonyítani azt, hogy a gazdagságnak célja van. És az elsődleges célja nem az, hogy te és én az egyéni személyes életünkben nagyon magas egzisztenciális életet éljünk, hanem az a célja, hogy ez a gazdagság átfoljon rajtunk. Isten azt akarja, hogy ne csak áldottak legyünk őtőle, hanem hogy áldássá váljunk. Azaz, hogy áldássá váljunk. És megvizsgálhatod a szívedet, hogy mit akarsz. Én áldott akarok lenni. Én áldott akarok lenni. Én gazdag akarok lenni. Mentalitás van benned, és ez a szívednek a vágya. Én akarok magamnak többet, mert én újabb és jobb autót akarok. És én saját lakást akarok. És én menő inget és cipőt akarok magamon látni. Ez a vágyad? Vagy pedig az a vágyad, hogy igen áldott legyél anyagilag, hogy minél többet tudjál adni. Hogy minél inkább ez keresztül tudjon folyni rajtad. Hogy minél inkább ez megnyilvánuljon benned az, ami Istennek a jelleme, hogy ő ad. Amikor az ember azt mondja, hogy én áldott akarok lenni, és nekem és én, akkor önmagára gondol csak, de a szövetséget Isten Ábrámmal nem erre kötötte. Nem azt mondta Ábrámnak Isten, hogy megáldalak téged, hanem azt mondta, hogy megáldalak téged, és áldás leszel. És úgy gondolom, és úgy hiszem, hogy nekünk erre kell törekednünk, ez kell legyen a vágyunk, a második része, hogy áldások lehessünk, és ez csak akkor lehetséges, ha áldottak vagyunk. Érthető a különbség, hogy mire nézek, hogy mire vágyok? Azt akarom, hogy áldás lehessek, de áldás csak akkor lehetek, hogyha áldott vagyok. Anyagi értelemben akkor tudok sokat adni, akkor tudok bőkezű lenni, akkor tudok nagyvonalú lenni, ha sok van. Ha nincsen, ha kevés van, akkor abból tudok abban a mértékben nagyvonalú lenni, és erről is beszélünk majd, hogy az ember ne lépje túl a saját lehetőségeit, és nem kell az embernek bolond módjára akár minden vagyonát hétről hétre szétosztania, mert elhangzott egyszer ez is Jézusnak a szájából, a gazdag ifjú történetében, hogy oszd szét minden vagyonodat, és kincsed lesz a mennyben. Most ez is egy olyan igevers, amire alapozva azt tanítják, hogy hát ez Isten akaratai szándéka, hogy ő nem akarja, hogy gazdagok legyünk, mert ez a fiú vagyonos volt. Van egy bökkenő. A Bibliában sehol máshol nem támad ezt így meg, hogy ez egy precedens értékű, mindenkire, minden körülmények között érvényesíthető és ráhúzható igazság, hogy mindenkinek szét kell osztani a vagyonát. Jézus a példa. Jézus a példa mindenben. Jézus szétosztotta minden vagyonát? Nem. Neki még akkor is volt a saját kis kincstárába, amikor az utolsó vacsoránál együtt ettek. És tudta, hogy éjszaka elfogják, és másnap délben már ő meghal. Akkor is volt a kincstárba. Mert amikor Júdás elárult, a János evangéliumban olvasod, akkor, illetve készült arra, hogy elárulja, akkor azt mondta neki Jézus, hogy menj, és tedd meg mielőbb azt, amit szándékozol tenni. És a tanítványok agyaltak, hogy be akar vásárolni. Vagy azt mondta ezzel neki Jézus, hogy menjen és osztogasson a szegények között, mindahogy szokásuk volt. Szokása volt Jézusnak ez, hogy rendszeresen adott a szegényeknek. Tehát ő sem osztotta szét a vagyonát. Aztán amikor ott van ez a gazdag ifjú példája, a következő oldalon olvassuk közvetlenül a történet után Zákeusnak az esetét, aki legalább olyan gazdag volt, mint ez a gazdag ifjú, hanem gazdagabb. Mondta neki Jézus, hogy oszd szét minden vagyonodat? Nem. Mégis erre az igeversre, hogy hát Istenhez nem lehet közelíteni, ha az ember gazdag, mert hát a gazdagoknak nem lehet bemenni a mennybe, mert könnyebb a tevének bemenni a tűfokán keresztül a másik oldalra, mint a gazdagnak a mennybe. Ez egy olyan félreértelmezés, amiből nem értjük és nem látjuk meg azt, ami mögötte van, amit egyébként az ige világosan ki is mond, mert Jézus nem azt mondja, hogy a gazdagok nem mehetnek be a mennybe, hanem a három evangéliumban szerepel ez a gazdag ifjú történet, azt mondja az egyikben, hogy mi nehéz azoknak bemenni, akik a gazdagságban bíznak. Ez a kulcsa ennek a történetnek. És ezt követően, mikor ezt elmondja, illetve megtörténik ez az esemény, akkor a tanítványok kérdezik, hogy most akkor mit csináljunk? Nekünk is, mi mindent hátrahajtunk, mi lesz velünk? És Jézus megmondja az isteni alapelv szerint azt, ami az ő szíve ebben, hogy nincsen senki, aki én érettem és az evangéliumért ne hagyta volna hátra szántóföldjét, anyját, apját, stb. Mindenféle dolgait, aki ez életben ne kapna vissza testvéreket, nőtestvéreket, szántóföldet, gazdagságot, üldözésekkel együtt. A szántóföld ez nem egy mennyei örökség. A szántóföld egy anyagi jutalom, egy bőségre mutató eszköz vagy kifejezés. És ami miatt szerepel itt az ige sorban az, hogy ezt az ember megkaphatja, visszakaphatja az életben, hogyha ezt elengedi magától, és ami miatt itt a történetben szerepel az, hogy üldözésekkel együtt kapod ezt meg, az pontosan ez, hogy visszakapod. És lesztek embereknek, akiknek ez nem fog tetszeni. Mert más a vallásos meggyőződésük. Mert más az elképzelésük. Mert azt tanították nekik, hogy hát a szegénység az egy alázatnak a kifejezési módja, és ezért gyűlölködnek, ezért beszólnak, ezért kommentelnek, ezért trollkodnak, mert neked vagy nekünk jól megy a sorunk. Ezernyi igehely van, és mindegyikre nem lesz lehetőség ma, ami bizonyítja azt, hogy még a világban is bizonyos szellemi alapelveket működtetve el lehet jutni az anyagi gazdagságra. Ott van Salamonnak az a mondása, hogy a szorgalmas kezű munkás az meggazdagít, gazdaggá tesz. A szorgalom önmagában az segít neked abban, hogy anyagilag előrébb jussál. Az, hogy te belefektetsz a saját életedbe, hogy te tanulsz, hogy te képzed magad, hogy tudatosan végzel dolgokat, és jó döntéseket hozol, ez azt eredményezi, hogy anyagilag jobb lesz a sorod. És ugyanígy, ha rossz döntéseket hozol, ha elszorod a pénzt, ha nem osztod be helyesen, nem osztod be rendesen, akkor pedig így az ember el tud szegényedni, még akkor is, hogyha esetleg nagy vagyont örökölt, vagy nyert a lottón. Azt mondják az emberek, hogy hát az az ember hogy megváltozott, miután sok pénzhez jutott. Az az igazság, hogy ebben a formában, ez úgy gondolom, hogy nem igaz. Én ebben nem hiszek. A pénz nem változtatja meg az embert. A pénz felszínre hozza azt, ami eredetileg benned volt. A pénznek a birtoklása felnagyítja a szívednek az állapotát. A pénz, akár van, a sok van, akár ha nincs a hiányod van, az fel fogja nagyítani azt, ami igazán mélyen benned van. Nem változnak meg azok az emberek, akik hirtelen a lottón sokat nyertek. Hanem egyszerűen az a fajta mentalitás, amit kicsiben csináltak, az a fajta hozzáállás, az a fajta nem osztom be és nem gondolkozok helyesen dolog, az egyszerűen felnagyítódik. És nem ők uralják a pénzt, nem ők uralják a vagyont, hanem a pénz uralja őket. És nem igaz az, hogy csak a gazdag emberek lehetnek a pénznek a szerelmesei. Vannak sokan az egyházunkban, akik börtönszolgálatot végeznek. Akár személyesen bejárnak, akár levelező szolgálatot végeznek. Személyesen nekem is volt lehetőségem a szekszárdi börtönbe 5 évet bejárni. Sokat beszélgettem a bent lévőkkel. Nagyon sokan voltak bent, bár nem kérdeztem én soha senkitől meg, hogy miért vannak bent, egyszerűen elmondták, pénzügyi visszaélések miatt, sikkasztásért. Nem gazdag emberek voltak ezek, hanem olyan szegény emberek, vagy legalábbis maguk a szegénynek gondoló emberek, akik annyira szerették a pénzt, hogy ezért hajlandóak voltak elvenni mástól. Ezért hajlandóak voltak a morális és erkölcsi törvényeket felrúgni, és akár valakit megkárosítani, valakit megverni, vagy akár meggyilkolni pénzért. Annyira szerették a pénzt, hogy ezért félretették a gátlásaikat, és hát hála Istennek, hogy lebuktak. Ezt kívánom, hogy bukjon le minden egyes ilyen tisztességtelen ember. Igaz, hogy a mi adóforintjaikból segítenek utána nekik ott bent jó útra térni, de én ezt vállalom. Tehát a szegény ember is lehet a pénznek a szerelmese. Hogyha kiveszek a zsebemből egy bankjegyet, mondjuk egy kicsit, jó? Egy ezres, hogy nehogy megbotránkozzál azon, mennyi pénz van a zsebemben. Mondjuk ez nem nagyon jó példa, mert úgy gondolom, ezzel sok felé nem lehet elmenni. De ez itt egy bankjegy. Lehet használni jó dolgokra is, és lehet használni rossz dolgokra is. Önmagában ez se nem jó, se nem rossz. Attól függ, hogy ez mivé válik, hogy én mire használom. Vagy te, vagy akárki mire használja. Ha valaki fog egy ilyen pénz, vagy bankjegyet, vagy akár nagyobb összeget, és odaadja a soroksári úton kint álló lenge öltözetű hölgynek bizonyos ellenszolgáltatásokért cserébe, érted ugye, mit mondok ezzel? Tehát egy prostituált adja oda valaki ezt, akkor mire van használva? Jó dologra? Nem. Ez egy gonosz dolog. Ha valaki ilyen ostoba, ilyen bolond, ugyanakkor ezt a pénzösszeget el lehet költeni, vagy ennek a sokszorosát, élelmiszerre, ruhára, gyülekezeti hangfalra, evangelizációs munkának a támogatására, anyaotthonnak, gyerekotthonnak, és milliónyi útja és módja lehet annak, hogy ugyanezt a pénzt valahova máshova fordítsa az ember. Tehát nem ezen múlik, hanem ezen, ami itt bent van, hogy mire használod és mire költöd. Hasonlóképpen majd a következő hetekben is elő fogok venni egy ilyen pénzdarabot, vagy bankjegyet, más dolgot szemléltetve vele, mert a pénznek a beosztása, a pénznek a kezelésének alap feltétele, vagy alap igazsága az, hogy tudod, hogy amit van, és ez nem ennyi, hanem azért több, egy hónapban, egy évben, vagy egy héten, ahogy kapod, vagy egy nap, hogy ennek a forrása Isten. És a te bizodalmadat tudod, az Istenbe való bizodalmadat kinyilvánítani, akkor, ha fogod ennek egy részét, és azt nem magadra költöd, hanem arra költöd, amire ő az igében mondja. Ez a bizalomról szól, ez a hitről szól. Ez arról szól, ha erre hajlandó vagy, és akár nagyobbak is, akár milyen mértékben ez a te szívednek az önkéntes boldog felajánlása lehet, sohasem kényszerből. Tehát ez előmozdítja és előhozza azt, ami Istennek a terve a pénzzel kapcsolatban, hogy az áldás meg tudjon rajtad nyugodni. Nagyon egyszerű példa, mindenki ismeri, nincs aratás vetés nélkül. Erről is egy alkalmat fogok beszélni, hanem kettőt, hogy sokan szeretnének keresztényként, ugye erről a gazdagságról hallanak, és ma is hallasz róla, hát akkor akarok többet, mit kell tennem? Meg kell tudnunk hallani a Szent Szellemnek a hangját, meg kell látnunk az igében az igazságokat, hogy mit, hova, mikor, milyen mértékben adok. És ez csak az egyik része. Másik része, hogy meg kell tudni az embernek állni a magvetés után, és el kell végezni bizonyos dolgokat ahhoz, hogy az aratás, mikor eljön, az aratást az ember learassa. Ez itt egy sok összetevős dolog, de nagyon egyszerű egyébként, de egy sok összetevős dolog. És így el lehet jutni fokról fokra, szintről szintre, hitről hitre, mennyiségről mennyiségre a pénzügyi életedben, ahol nem az a cél, hogy milliómos, multimilliómos, milliárdos legyél, mert nem az a gazdag ember, aki nagyon sok anyagi javat birtokol, hanem az a gazdag ember, akinek be vannak töltve a szükségei, és van fölöslege, amiből tud adni. Amikor a pusztában vándoroltak 40 évet, a zsidók, akkor bizony ők semmiben alapvető szükségleteideket tekintve semmiben nem szenvedtek hiányt. Csodát éltek át, 40 évig a mannát ették, vagy közel 40 évig, nem? A sarujuk, a cipőjük nem kapott el, ruhájuk nem foszlott le róluk. Mégsem az ígéret földjén voltak, amit Isten a bőség földjének nevez. A bőség földje, a Kánán az a hely, ahol nem a szükségeid vannak betöltve csupán, hanem több van neked, mint az elegendő. És nekünk több van, mint elegendő. A megváltásban Jézusnak a vére, ami kifolyott értünk, több, mint elegendő volt. Egy cseh vére is elegendő lehetett volna. Úgy gondolom, el tudta volna intézni. De Isten túlfizet. Isten nagy lelkű, Isten bőséges, és feljebb, hogy nem mint kérnénk, vagy elgondolnánk, megállt bennünket, mi szerint? A bennünk munkálkodó erő szerint. A kérdés, hogy hogyan munkálkodik ez az erő bennünk? Milyen mértékben tud ez az erő munkálkodni bennünk? Hogy képesek és hajlandóak vagyunk-e arra, hogy ő ránézzünk, és elfogadjuk azt, amit ő kijelent az igéjében. És levegyük végre azt a vallásos gondolkozásmódot, hogy jó, hogyha nincsen nekünk sok, mert ez csak kísértés a kapzsiságra, és kísértés arra, hogy az ember zsugori legyen, és kísértés arra, hogy az ember valami rosszat csináljon a pénzzel. Ha ez lenne a minta, és ez lenne az alap, és ez lenne mindig a követendő, hogy hát vannak kísértések az életben, akkor van egy csomó jó dolog, amit nem szabadna vágyakozzunk rá, mert akkor az embernek kísértése lesz azzal kapcsolatban. Mert ott van a gyógyulásban a kísértés, hogy meggyógyulok, akkor hú, lehet, hogy újra vissza fogok esni. És egy kísértés a félelem, egy kísértés az, hogy elveszik a rokkant nyugdíjamat, egy kísértés az, hogy vissza kell mennem dolgozni, és nem kapom meg az ingyen pénzt az adófizetéktől. Vagy egy nagyon egyszerű példát hadd hozzak, ezt nagyon szeretem. Ugye házasságot törni csak az tud, aki házas. Így van? A házasság törésre a kísértés mindenkit valamilyen mértékben megkísérthet, ugye? Így van? Aki házas. Ha ez így van, akkor ne házasodjunk meg, nehogy kísértésbe essünk. Kérdezem én, akkor rossz dolog a házasság? Nehogy megházasodj, mert akkor meg leszel kísértve házasságtörésben. Úgyhogy ez egy ostobaság. Ne legyünk gazdagok, ne akarjunk Isten szerint áldássá válni, és ő szerint a gazdagok lenni azért, mert akkor meg vagyunk kísértve azzal, hogy akkor a szívünk elfordul. Nem, ez nem igaz, ez butaság, ostobaság. Valóságos dolog a gazdagságnak a családsága, de ha az ember a szívét egyenesen tartja, vagy kiigazítja, amire mindig van lehetőség, úgy gondolom, akkor be tudjuk tölteni azt, amire elhivatást kaptunk. Úgy hiszem, hogy Istennek nincs ellenére a gyarapodás, de ellenére van a pénzsóvárság, az önzőség, az irigység. 2 Korintus 8:9-ben azt olvassuk, bocsánat, 9:8-ban. Nem akartam senkit félrevezetni. Tehát 2 Korintus 9:8-ban. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek. Ugye ezt megnéztük a múltkor is, ezt megnéztük akkor is, amikor a bevezetőről volt szó, hogy az Isten hatalmas arra. Ez azt jelenti, hogy meg is teszi? Nem feltétlenül. Ez nem automatikus dolog. De hatalmas arra, az ő képessége megvan, hogy rád árassza minden kegyelmét, hogy térben és időben, azaz mindenkor és mindenhol teljes elégséged legyen. De nincs itt vége, mert nem ez a cél, nem ez az elsődleges célja ennek, hanem az, hogy minden jó téteményre térben és időben, mindenkor bőségben legyél. Mit jelent ez? Azt jelenti ez, hogyha a Szent Szellem szól a szívedhez, hogy járulj hozzá a gyülekezet színpadának a világítás korszerűsítéséhez, és a szívedben megvan erre a vágy, de nincs elég rávalód, akármilyen mértékben is nincs elég, akkor te nem bővölködsz. És lehetne sorolni itt rengeteg dolgot, amikor a Szellem vezet minket, és késztet bennünket, hogy valahova adjunk, valakinek adjunk, akár egy utcai koldusnak, aki a piros lámpánál papírpohárba kéri a pár forintot. Mindenkor, minden jó téteményre bőségben legyetek. Azaz, hogy áldás lehessél. Ez a kívánság megvan-e? Ez a vágy megvan-e? És ez a szívről szól. Hogyha akarok-e azért gazdag lenni, hogy áldás lehessek a társadalom számára? Akarok-e azért nagy vállalkozást és nagy céget vezetni, hogy jó sok adót fizethessek az államnak, amiből fizetik az orvosokat, az egészségügyi mindenféle dolgozókat, a tanárokat, a rendőröket, a bírókat, és lehetne sorolni a tűzoltókat, stb. Na, hát dehogy is, minden kevesebb adót akarok fizetni, nem? Minél inkább nekem. Pedig, hogyha bőségben élsz, olyan bőségben, hogy bőven tudsz mindenfelé adni, akkor nem fog érdekelni, hogy havi mennyit keresel, vagy mennyi a bevételed, hanem örülsz annak, hogy bővölködsz, hogy bőségesen megvan neked minden, ami a szükségedre való, és bőven tudsz adni. Istennek ez a célja a gazdagsággal. És ez volt a célja a gazdagsággal Ábrahám életében is. Az első Mózes könyvben, a 12. fejezetben, az 1-es-2-es verset olvasom. Ahol Isten egy áldásra kötött szövetséget. És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából arra a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. Ez egy szövetségkötés. Egy szövetség. Kérdezem én, valamikor ezt a szövetséget Ábrám, vagy Ábrahám, vagy Isten megtörte? Valamikor is ennek vége lett? Ó, ez nem velem lett kötve ez a zsidósággal, ugye Ábrahámon keresztül, mondhatod ezt, és valóban ez így is van. És a zsidóság a mai napon is áldott, és áldás is a világ nemzetei számára. Bármennyire is utálat, közutálat, és az antiszemitizmus miatt megvetéssel fordulnak nagyon sokan hozzájuk. De például arányait tekintve a legtöbb Nobel tudós, illetve Nobel-díjat kapott ember a zsidó származású. És a technológiai fejlesztések az elmúlt pár száz évben nagyon sok zsidó emberhez köthető. Tehát azon túlmenően, hogy ők áldottak, és ugye újra a saját földjükön nemzetet tudtak alakítani, a nemzetek számára is áldottak. De mondhatod, hogy jó, ez a zsidók, miközben van nekem ehhez? Nem velem lett ez kötve. Olvastad már valaha Galata 3.13.14-et, ahol gyakorlatilag azt mondja Pál apostol, és olvasom szó szerint, nehogy elrontsam, Galata 3.13.14, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk, mert meg van írva, átkozott minden, aki fán függ, hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hitáltal. Elég világos, vagy kell hozzá némi magyarázat? Hogy Krisztus váltott meg minket a törvény átkától. A törvény átka az a szellemi halál, a betegség és a szegénység. Krisztus megváltott minket, és nem csupán megváltott minket, hanem az a szövetség, amit kötött Ábrahámmal, az a szövetség ki lett terjesztve Jézus Krisztusban a pogányokra, mire ánk. Jézus Krisztusban az az áldás, ami volt Ábrahámon, és az a cél, amiért ő áldott volt, ez miránk is érvényes. Van valami, amit szeretném, hogyha látnátok, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy csak erre az egy igeversre alapozok valamit. Az 5 Mózesben, a 8. fejezetben, a 17-es, 18-as vers mond valami gyönyörűségeset. Szeretném, hogyha ezt látnánk és olvasnánk együtt. És ne mondjad ezt a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerezte nékem a gazdagságot. Mi csodát? Jelenbeli fejlődést? Alázatot? Lelki javakat? Nem, gazdagságot. Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére. Miért? Miért ad erőt a gazdagságnak a megszerzésére? Hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdött a te atyáidnak, miképpen a mai napon van. Ő azért ad gazdagságot, hogy megerősítse azt a szövetséget, amit kötött az emberrel. És a szövetségnek a része az, hogy megáld és áldássá tesz. És ezt látni kell, és amikor ezt látjuk és értjük, akkor már jobban, a szívünk jobban rámozdul itt az első igére is, amely azt mondja, hogy nem mondjad a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerezte nekem ezt a gazdagságot. Az én ügyességem, az én szorgalmam, én keltem hajnalban fel, én dolgoztam 16 órát éveken keresztül. Az én tehetségem, én szántam oda magam az iskolában arra, hogy sokat tanuljak. Én körmöltem igazán sokat. Én olyan genetikám van apámtól, hogy aztán ez igazából Istennek ehhez mi köze van? Én keltem fel hajnalban megkapálni a paprikát? Én hordtam a kútról a vizet? Én locsoltam meg? Én voltam, aki permeteztem? Én voltam az, aki leszüreteltem? Aztán megtöltöttem káposztába, és elraktam télire. Én voltam az, én voltam az. Én dolgoztam meg érte. Mondja az Úr itt, hogy nem. Nem mondja ezt a te szíved. Nem mondja ezt a te szíved. Az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerezte nékem a gazdagságot. Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt adott neked ehhez. Ő az, aki erőt adott, ő az, aki képességet adott, ő az, aki talentumokat helyezett el benned. Őtőle van az akarás is. Ő az, aki segít neked abban, hogy szembeállj a tükörrel, és lekeverj időnként egy pofont, hogy ébredj fel. Minden lélegzetvédeled Istentől van. Azt mondja az Apostolok Cselekedetei 17. fejezet, 24-es verse, ha megtalálom. Hogy ne találnám meg, itt a Biblia előttem. Tehát Apcsel 17, 24, 25. Az Isten, aki teremtette a világot és mindent, ami abban van, mivel hogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik, sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szürkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, lehelletet és mindent. Ő ad mindent. Ő ad lehelletet neked most, hogy nem omlik össze a keringésed, és nem hullik az ember le a földre holtan. Ő adja ezt neked, ő adta ezt nekünk. És mondhatjuk azt, és nézhetünk magunk körül, hogy milyen világban élünk, Nyugat-Európában nagyobb gazdagság van, tengeren túlon, meg egyéb helyeken, micsoda bőség és micsoda gazdagság van. De az, hogy ebbe a korba születtünk, ez is Istentől van, és nehogy azt gondold, hogy az életszínvonal most rosszabb, mint 60-70 évvel ezelőtt. A szüleid, nagyszüleid, vagy akár a te gyerekkorodban milyen világ volt? A 40-es, 50-es években akár, és nem kell nagyon messzire visszamenni. Annyira elégedetlenek tudunk lenni a bőség idején is. Bemész a boltba, bármit megkaphatsz. Ha munkát akarsz, kapsz munkát. Nem igaz az, hogy nincsen munka lehetőség. Nincs háború, nem potyognak a bombák, békesség van, nyugalom van. Azok, akik hergelik az embereket a politikai szinten, meg a társadalom szintjén, azok nem kell téged befolyásoljanak. Ne vegyék el a figyelmedet arról, hogy milyen szerencsés nemzedékbe születtél, hogy bekapcsolod otthon a termosztátot, és meleg van, vagy hideg van, megnyomsz egy gombot. Annak idején, még az én gyerekkoromban és a parasztházban salakolni kellett minden szobában a kályhát reggelente. Hú, de utáltam. De meg kellett csinálni. Szén, fa, gázolajos, fűrészpor, stb. Aztán, amikor a központi fűtés be lett vezetve, a termosztát ennyit kellett csinálni. Klik! Egy csomó idő felszabadul, egy csomó energia felszabadul, és egy csomó panaszkodás. Ó, túl meleg van. Ó, nincs elég fűtőérték a gázban. És az ember annyi minden butaságra, hogyha megnyitja magát, akkor, na, nem is mondom, menjünk inkább tovább. 1 Timóteus 6. fejezet 7. versét olvasom, a gyönyörűséges igeverseket, amelyek szintén olyan igék, amelyeket, hogyha nem értelmezünk helyesen, akkor bizony bajba kerülünk önmagunk előtt. Ezek az új szövetség talán egyik leginkább félreértelmezett igeversei. Abszolút igazságnak ítélem és vallom az összeset, mind minden egyes igeverset. Csak nézzük helyesen. Tehát 1 Timóteus 6. 6. verstől. De valóban nagy nyereség az Isten fejelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, tehát ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, törbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba sodorják. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogva némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Azt hiszem, hogy elég egyértelmű ez a pár igevers, ami a kapzsiság és a pénz szeretete ellen szól. Erről szólnak ezek az igeversek. A kapzsiság ellen. Hadd olvassam fel a kapzsiság szónak a szinonimáit, talán ki is tudjuk vetíteni. Ezt egyszer kiírtam valamikor régen, és most is elhoztam nektek. Hogy a kapzsi szó azt jelenti, hogy anyagias, pénzsóvár, telhetetlen, sokat akaró, harácsoló, mohó, pénzéhes, haszonleső. Na már most minden gazdag ember ilyen? Ábrahám ilyen volt. Dávid ilyen volt. Salamon ilyen volt. Izsák, Jákob, Jézus. Jézus sem volt csóró, bocsánat a kifejezésért. Neki is háza volt. Oly mértékben volt ellátva Jézus anyagi javakkal, hogy éveken keresztül egy több mint 10 fős társaságot élelmezett, ruháztatott, utaztatott, elszállásoltatott éveken keresztül. Te meg tudod ezt tenni? Ha nem tudod megtenni, akkor nem vagy olyan gazdag, mint Jézus. Több mint 3 éven keresztül. Ezt Jézus megcsinálta. És ő harácsoló volt, anyagias volt, pénzsóvár volt, sokat akaró volt, mohó volt, ugye, hogy nem. Aki azt mondja egyébként, hogy a gazdag emberek mind ilyenek, ott kezdem, hogy kikérem magamnak, és át kell az embernek gondolnia azt, hogy ezt miért mondja. Nem azért, mert van egy nagy, mély irigység a gazdag emberek irányába, hogy neki van, és az önmagában nem probléma, hogy neki van, hanem az a baj, hogy nekem miért nincs. De az irigység az arról szól, hogy nekem nincs meg az, ami neki megvan. Vagy neki több van, vagy nagyobb van, mint ami nekem van. Mert hogyha én nagyon gazdag vagyok, de van egy még gazdagabb ember, akkor irigy lehetek arra még nagyobb gazdagságra. Az ember nem irigykedik arra, akinek kevesebbje van, vagy nincs valamije. Tehát meg kell magunkat vizsgálnunk és a szívünket, hogy milyen ítélettel, illetve milyen előítélettel vagyunk azok felé, akik anyagi javakban bővölködnek. És itt megragadom a figyelmet, és a lehetőséget arra, felhívjam a figyelmedet arra, hogy sok mindent lehet tanulni gazdag emberektől. Például azt, hogy hogyan gazdagodtak meg. Úgyhogy nem irigykedni kell, nem köpködni rájuk, hanem lehet, hogy vannak dolgok, amiket jobban csinálnak, mint te meg én. Lehet, hogy szorgalmasabbak, lehet, hogy kitartóbbak, lehet, hogy hűségesebbek, lehet, hogy olyan bibliai alapelveket működtetnek, amiket mi nem. Lehet, hogy képesek arra, hogy a bevételüknek csak a 70-80%-ából éljenek, és azt a 10-20%-ot azt megtakarítsák, adakozzák, stb. Lehet, hogy meg kéne tanulni egy-két dolgot a gazdag emberektől, nem pedig rossz szemmel nézni rájuk. Ugyanakkor van itt egy-két felszólítás a Timóteus levélben tovább menően. Ha megtalálom, persze. Kellett nekem kinyomtatni. A 11-es verstől olvasom. Jó? De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, mondja ezt ugye Pál Timóteusnak, ezt a harácsolást, ezt a hozzáállást, ezt a ezt a mindenáron meg akarok gazdagodni, mindenképpen nekem kell a pénz, mindenáron hozzám jöjjön, mert én akarok áldott lenni, azt mondja, ezt kerüld, hanem kövesd az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, szeretetet, álhatatosságot, a szelídséget. Harcod meg a hitnek szép harcát, ragad meg az örök életet, amelyre Isten elhívott, és amelyről szép hitvallás tettél sok bizonyság előtt. És olvasom tovább, itt egy pár égét kihagyva a 17-es verset. Érdemes elolvasni a közbensőket is, de most az idő szűke miatt olvasom a 17-est. Azoknak pedig, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, és ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki gazdagon megad nékünk mindent, ami bőséges táplálásunkra. Értelmezzük egy kicsit ezt a pár ige verset. Mondja itt Pál, hogy intsed a gazdagokat, hogy osszák szét minden vagyonukat. Ezt mondja? Nem, hanem azt mondja, hogy a gazdagoknak hív fel a figyelmét arra, hogy ne bízzanak a gazdagságban. Mert a gazdagságban való bizalom az a gazdagságnak a családsága. Hanem az élő Istenben, aki gazdagon megad nékünk mindent, ami bőséges ellátásunkra. Aki gazdagon megad nékünk mindent. Tehát azt jelenti, hogy ők a gazdagok, mi meg szűkölködünk és szegények vagyunk. Mert hát mi csak Istenben bízunk, és ezért Isten minket diétán tart. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy a mi táplálásunkra, a mi ellátásunkra Isten gazdagon, bőségesen megad mindent. Itt nem beszél a gazdagság ellen Pál apostol. Olvasom tovább. Jót tegyenek, tehát a gazdagoknak egy felhívás, jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szívesen adakozók, közösséget vállalók. Egy felszólítás a gazdagok irányába. Legyenek adakozók, és közösséget vállalók. Kincset gyűjtvén maguknak, jó alapul a jövőre, hogy megragadják az örök életet. Meglepően sokan hiszik azt, vagy gondolják azt, hogy gonosz dolog az, hogyha valakinek sok pénze van. Döbbenetes a számomra, hogy a legnagyobb ítélet, előítélet, károsztatás, szidalmazás azért éri a hozzánk hasonló közösségeket, gyülekezeteket, mert mi hiszünk Isten igéjében. A legnagyobb hármas megtévesztés és gonoszságok, nem tudom máshogy mondani, az evangéliumban, teljes evangéliumi hívők felé az ebben áll, hogy mi hiszük azt, hogy nem cselekedetek által van az üdvösségünk, nem nekünk kell megváltani magunkat, hanem Jézus megváltott minket. És sokan ezt nem így hiszik, úgy gondolják, cselekedni kell. Tehát mi hiszünk abban, hogy kegyelemből hitáltal. Ezért van üldözés. Hiszünk a gyógyulásban, hiszük azt, hogy Isten akarat az, hogy minden ember meggyógyuljon, és hogy egészséges legyen. Egyébként jobb dolog egészségesnek lenni, mint meggyógyulni. Csak zárójelben mondom. Aztán hiszünk ennek a hármasságnak azon részében is, amely azt mondja, hogy jobb bőségben élni, ha jó szíved van, mint sem szegénységben élni. Ha jó szíved van, és választani kell, hogy sok pénzed van, vagy kevés szíved van, akkor azt mondom, neked válaszd azt, hogy sok pénzed van. Ha meg rossz szíved van, akkor meg ugyan mindegy. Nagyon mélyen bele fogunk menni, még mindig a felszínt kapirgálom, én úgy érzem ezzel a témával kapcsolatban, tehát nagyon mélyre fogunk ezzel majd menni, mert tudni kell és látni kell azt, hogy a pénzzel önmagában nincsen baj. Azzal van baj, hogyha a pénz birtokol minket, ha a pénz birtokolja az embert. Ámen. Be kell fejezzem, sajnálom. Úgy mondanám még, de egyszerűen nem akarok visszaélni a türelmetekkel, az időtökkel. Megint nem mondtam el töredékét sem annak, amit akartam. De nem baj, minél több minden így kijön belőlem az elején, annál inkább tudunk majd a végén specifikusan, célirányosan rámenni arra, hogy hogyan jöhet ez mind valóságba az életünkbe, hogyan tudjuk mindezt birtokolni ténylegesen. Hiszem, hogy segített ez nektek, kicsit tágítja az elménket, az elméteket. Meg fogjuk nézni majd azt, hogy az adakozásaink azok hova menjenek, miként menjenek. Meg fogjuk nézni azt, hogy Istennek mi a szándéka azzal, hogy az ember milyen mértékben ad, hova ad. Lehet jól adakozni, és lehet rosszul adakozni. Lehet ezt jó szívvel tenni, és lehet ezt úgy tenni, hogy nincs visszatérülés, megtérülés. Tehát nagyon sok mindent meg fogunk nézni, sok-sok igeverssel együtt, úgyhogy erre készítsétek magatokat, folytatjuk.